Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a mai estén, a már előbb hallott hosszabb igeszakaszból, a Bírák könyve 16. részének az egészéből, és egyetlen egy verset idézek fel újra, a 17. verset. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki: borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek szentelt názír voltam már anyám méhében is. Ha megírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. Gáza. Ha ezt a szót meghalljuk, akkor sokféle érzés lehet bennünk. Érdekes is lenne beszélgetni erről, mit jelent számunkra ez a szó, hogy Gáza. Így kezdődik a mai történetünk, egyszer Sámson elment Gázába. Érzelmileg is megérint bennünket ez a szó, hiszen a híreknek az elején hallottuk hónapokig, évekig ezt a szót, és szívszorongva gondoltunk erre, hogy hát mi is történik Gázában ma. Úgy érezzük, hogy benne vagyunk egy 3000 éves történetben, több mint 3000 éves történet, hiszen Gáza akkor is egy konfliktust hordozó város volt. Rengeteg idő eltelik, és hasonló érzések vannak bennünk, mint ami akkor lehetett. Gáza a feszültség, a háború, a nélkülözés, a szenvedésnek a helye. Ennyire aktuális ma a történet. És még azt a gondolatkört talán ki sem nyitjuk, hogy talán a filiszteus szó és a palesztina szó az valahol rokon egymásnak, valahol sokak szerint ugyanarról van szó. A másik megközelítés ennek az igének egy egészen más történet, egy majdnem mai történet, igazán egy kicsit retro. A Neoton Familia együttes nagy sikerű koncertet adott néhány héttel ezelőtt itt Budapesten, és 80-as évek elején feldolgoztak egy pop-rock stílusban egy számot, annak az a címe, hogy Sámson és Delila. Ha nagyon bátor lettem volna, akkor be is játszhattuk volna ide, de ennyire nem voltam bátor, meg lehet hallgatni. És nagyon érdekes a történet, hogy miért ehhez a történethez nyúl egy kifejezetten inkább a populárisabb zenét játszó, a diszkózenét játszó együttes, és ez is egy ilyen szám, Sámson és Delilának a húzakodása története. Van ennek az igének, itt a 16. résznek, tehát egy olyan titka aktualitása, feszültsége, és hadd mondjam így, talán közelebb hozva a történet ennek a sztorinak, ami még világi szemmel is megfigyelhető, nem csak a nagy politika, hanem így a népszerű dalok megközelítésében is. Ez a Bírák könyvének talán legismertebb története a Gedeoni mellett, nem véletlen, hogy ez már a negyedik igehirdetés, ami erről szól, négy nagy fejezet sor Sámson és történeteiről. És hát Sámsonnak a személye, az összetett személyisége itt ér a csúcspontját igazán a Delilával való kapcsolatban, és a tragikus végkifejlete is egyfajta szabadítás történeté lesz. Így zárul a mai rész is, hogy 20 évig volt bíra, tehát őt még a zsidókhoz írt levél is felemlegeti a hősök között. De az összetettsége mellett nagyon sok minden lenne alkalmas ez a történet, akár kicsit a házasságról beszélgetni, az őszinteségről, magáról az árulásról, az önfejűségről. Most nem megyünk ebbe az irányba, hanem amiért az egy gyülekezet ezt a Bírák könyvét is veszi, arról beszélünk elsősorban, hogy Isten egy-egy kiválasztott vezér által hogyan is készíti el a szabadítást. Mit mond nekünk ez a történet ma? Ezt vizsgáljuk, és erre keressük a választ három egyszerű megközelítésben. Az első maga az, hogy hogyan is áll fel ez a történet számunkra. A Gáza kapujának elvitteléről szóló történet azt jelzi, hogy Sámson testi erejénél csak erkölcsi gyengesége volt erősebb. Az együttes így fogalmazza meg a Neoton, van erőm, de nincs szívem. Ritmikusan visszajön ez a sor. Az elején ezt fogalmaz meg, van erőm, de nincs szívem. Sámson egész életét hasonló motivumok járják át, hiszen ez a történet is úgy kezdődik, ahogy a többi is a Sámson történeteiben. Egy nő okozza a konfliktus, valakibe beleszeret, egy filiszteus nőbe, lesnek rá az ellenségek, el akarják fogni a filiszteusok ezt a hőst. Sámsonnak aztán sikerül kicselezni valahol az ellenséget. Múlt héten is erről hallottunk, és mindig van valami erőfitoktató, nagy izmos cselekedet a végén. Egy kommentár úgy is fogalmazza meg ezt az egész történetet, mintha egy ilyen dráma lenne, egy színpadon játszódna, hiszen lehet hasonlítani ehhez, sok színdarab, film és festmény is hordozza ezt a történetet. Így fogalmaz ez a könyv. A 16. fejezet bevezető részével elindulunk a dráma csúcspontja felé. A színpadkép majdnem elkészült. Az Úr kérlelhetetlenül halad terve megvalósításával. Izrael aggódik, nehogy bármi is veszélyeztesse a státuszkót, a filiszteusokat egyre jobban ingerli Sámson, Sámson pedig a szokott naivitásával továbbra is a saját feje után megy. A függöny felgördülése után amolyan prológus következik. És az utolsó történet, ami tulajdonképpen három történetből áll össze, ami a Sámsonnak a bukását is okozza, ugyanúgy kezdődik, mint a többi történet is. Sámson megszeret egy asszonyt, akinek a nevét is tudjuk ezúttal, Delila volt a neve. Az asszony valószínűleg filiszteus volt, egyébként ezt nem írja a Biblia, de Sémi nevet hordott, a Delila azt jelenti, hogy rajongó. A történet tele van ironikus megfogalmazásokkal, néha egy regényes, drámába illő vagy meseszerű fordulatot is tartalmaz, egy része pedig nyugodt időben játszódik, egy része harcos, a másik pedig egy ilyen pont egy nyugalmas időben. A filiszteusok város fejedelmei kieszelnek egy tervet Sámson legyőzésére. Valószínűleg öten voltak, öt ilyen filiszteus város volt a tenger partján, ezek ma is létező városok egyébként. Felbérelték Delilát, hogy tudja meg, mitől olyan nagy Sámsonnak az ereje. Fejenként 1100 ezüstöt ajánlottak neki, ami mai árakon számolva ilyen milliós tétel, tehát nem kevés pénzt ajánlanak Delilának, hogy árulja el Sámsonnak a titkát. Ha innen nézzük, akkor ez egy szimpla árulás történet, olyan, mint ami az irodalomban sok van. Ha olvasmány élményeinkre gondolunk, akkor feljöhet bennünk az egri csillagok, ahol külön rész van az árulóról. Hegedűs István volt az áruló, gyorsan meg is ölik, aki be akarja juttatni a törököket a várba, vagy a Pál utcai fiúk, Geréb az áruló, tudjuk jól. De nagyon sok más történet is van. A világháborúk történetében, aki elárul egy falut, vagy a partizánokat, azt mind nagyon erős megtorlás van. És hát nem véletlen az sem, hogy a politikában is, ha valakinek nem tetszik a másik fél, akkor kölcsönösen hazaárulónak hívják egymást. Nyilván ebben a szóban nagyon erős vélemény van, hogy igen, az árulás az egy nagyon negatív dolog. És itt ez a történet erre fókuszál, valamilyen módon az egész történetfolyam arra van, hogy valaki, itt most Delila, aki eszköz ebben, árulja el Sámsonnak a titkát. És rögtön a második üzenetnél is vagyunk, ami ennek a titoknak a feltárulásáról szól. Ez a bizalmi kapcsolatokról beszél. A történet Sámson erőfitoktatásai és hőstettei közepette egy nagyon belső viszonyban, egy személyes, mondhatni intim jelenetben csúcsosodik ki. Ha látunk erről a történetről festményt, vagy akár filmjelenetet, vagy valamilyen ábrázolást, akkor többnyire azt látjuk, hogy Sámson és Delila egymás mellett fekszenek, Sámson feje Delila térdén van, és ott éppen megpróbálja kiszedni belőle a titkát, vagy már az a jelenet, hogy éppen levágják Sámsonnak a haját. Van egy ilyen nagyon erős bizalmi jellege. És ezt a két szélsőséget látjuk Sámson életében, egyszer nagy tetteket visz véghez, talán ilyen túllátványos tetteket, mint az a gázai kapu felvitele, vagy embereket öl meg, és többnyire ezeket egyedül végzi, ezért magányos hősnek is látjuk. Hádi csoportunkban beszélgettünk erről a történetről csütörtökön, és valaki így is mondta, hogy olyan akcióhősnek néz ki igazán Sámson, és az első igekérdetésre, ha visszaemlékezünk, akkor kivetítésre is került, hogy is néznek ki ma mai rajzos eszközökkel, fantázia képeken maga Sámsonnak az alakja. Tehát ez a nagyon nagy és erős ember, az akcióhős. A másik pedig, ami pont ez a jelenet, amit Delilával kapcsolatban van, az elengedés, a pihenésnek, a semmitevésnek a perceiben van. Ezek esti jelenetek, vagy nem tudjuk, de Sámson ugye többször fölébred. Tehát nyilván ez egy ilyen nagyon egyértelmű pihenő időszak. És az első, azt is látjuk, hogy Sámson körül nincsenek tanácsadók, nincsenek vitézek, nincsenek emberek, nincsen háttér, magányosan viszi ezeket véghez. Nem ad neki senki tanácsot. Ugye az első történetben még a szülei óvják az idegen nőtől. Mondják, hogy ne vegyél el filiszteus nőt, mert ő az ellenség közül való. De itt már eltűnnek ezek az emberek, és úgy látszik, hogy Sámsont ezek az érzések, amelyek másokhoz kapcsolódnak, nőkhöz kapcsolódnak, ezek a gyengéd érzelmek inkább a gyengülést hozzák el számára. Van erőm, de nincs szívem, így mondja a sláger, mindig visszatérően. Igen, ezt érezzük, hogy valahol hiányzik az, ami igazán az ő lényegét fejezné ki. És hát emberi kapcsolataink, a mi emberi kapcsolataink is, és az Istennel való kapcsolatunk is nagy mértékben függ és szól a bizalomról. Ez már az utcán is látható a mai életben, itt a budapesti közösségi közlekedésben, piacon, bárhol, hogy embereknek a találkozásai az vagy valamilyen konfliktust eredményez, akár egy közlekedési eszközön, vagy pedig inkább egy ilyen bizalmi légkör is, akkor inkább egy ilyen baráti beszélgetéssé lesz. Emberi kapcsolataink, Istennel való kapcsolatunk, tehát a bizalomról szól. Amikor egy közösségben megérkezünk, akkor ezt érezzük, és ezt is kívánjuk, hogy valamilyen módon bizalmunk legyen nekünk is, és minket is bizalommal fogadjanak. Amikor ide a templomba bejövünk, fogadnak minket, sokszor eldől, hogy igazán ide szimpatikus lesz a hely, vagy nem lesz szimpatikus, hogy belépünk ide, hogyan állnak hozzánk. Gondoljunk vissza arra az időre, amikor először léptünk be ennek a templomnak az ajtaján. Mi az, ami fogadott minket? Ki az, aki fogadott minket? Milyen légkör volt itt? Vissza tudunk emlékezni, hogy volt-e bizalmunk, valamilyen kis minimális bizalom erre a közösségre, vagy irányunkba éreztünk-e ilyet? Mi az, ami megfogott minket? Biztos, hogy szerepet játszott az irántunk táplált és a bennünk felébredt bizalom. Különösen azok, akik alfa kurzust végeztek, ugye ez egy idegen társaság és légkör volt, amit elvileg fogadta az ember, de úgy tűnik, hogy mégis egy olyan eszköze Istennek ez a kurzus, ami ezt a bizalmat felébresztette. Maga a heidelbergi K.T. azt mondja, amikor a hitet taglalja, hogy mi az igazi hit, azt mondja, nem csak a megismerés, nem csak a tudás, nem csak az, hogy valamit racionálisan megértünk a Bibliából, hanem a szívbeli bizalom, amit Isten a Szentlélek által gerjeszt bennünk. Hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekünk is elkészítette az örök életet. És ebben a történetben is azt keressük, hogy mi az, ami segíti a kapcsolatunkat Istennel, mi az, ami eltávolít, akkor sokat beszélhetnénk róla, hogy a társkapcsolata, a házasság az hogyan segít, vagy éppen annak a hiánya segíti-e egyáltalán a kapcsolatot. Mi az, amit ezzel kapcsolatban el tudnánk mondani. És furcsa és megmagyarázhatatlan, hogy sok embernek az élete éppen ezen a kapcsolaton sikkad el, ahol a boldogságot meg lehetne találni, ahol azt mondhatnánk, hogy hát Sámson is végre nyugalmat talált egy asszony mellett, mégis valahol ez elszalad, és nem tudjuk az okát, hogy miért. De azt igen, hogy olyan terület, ahol az ember könnyen elcsúszhat. A társ kapcsolat eltávolíthat Istentől az, ami elvileg szorosabbá kéne, hogy tegye az egymás közti kapcsolatot. Hát ebben a történetben ez kertelés nélkül megfogalmazódik, hiszen Delila el is mondja, ezt mondják talán a mai okosok, hogy ez egy ilyen nyílt kommunikáció. Így fogalmazza. Mitől olyan nagy az erőd, mivel lehetne megkötözni téged, és hogyan lehetne elbánni veled? Mikor házi csoportban erről beszélgettünk, akkor ilyen derültség lett, hogy hát valaki így hazamegy, mondjuk így egy munka után, és akkor így a feleség ezzel fogadja, hogy hát hogy lehet veled elbánni, mondd el, és akkor majd így meglátjuk. Tehát, hogy ez ugye kicsit komikusan hangzik, de hogy ezt nem is mondja, nem is valami rejtjelesen mondja, de hanem nyíltan elmondja, hogy hát és akkor nyilván a bizalomban a hátterében, hogy hát ha ezt el tudod nekem mondani, akkor vagy igazi, és akkor szeretsz igazán. Delila három kísérletet tesz, hogy megnyerje Sámson bizalmát, és kicsalja erejének a titkát. Kicsit, mint mondtam, ez ilyen történetszerű, kicsit meseszerű, visszatérő motivumok vannak benne, tele van érzelemmel, és hát háromszor kiállja a próbát Sámson. Először megkötözik 7 nyers innal, ezeken állati bélből készült íjhúr, ez nem sikerül, a második megkötözik új kötelekkel, még semmire sem használtak, ugye a múlt héten is ez volt a történet, és a harmadik pedig, hogy összeszövik a szövőszék fonalával, ez már egy ilyen erősebb valaminek tűnik, de hát ezek is szerte fosztanak. És hát Delila a folyamatos kudarcok ellenére mindig újra és újra kipróbál mindent, és az esetleges siker után ott a környéken, a szobákba leselkedő vagy várakozó filiszteusok kezébe akarja adni Sánsont. A gyönyörű, de áruló Delila, és az erős, mégis gyenge Sámson, azóta nagyon sokan megzenésítették, megfilmesítették ezt a tragikus elvakultságot. Mind a ketten elvakultak. Furcsa talán ilyet mondani Sámsonról, de Sámson vak volt ebben az időben, pedig látott. És vagy süket volt, hogy meghallani, hogy miket mond igazán neki Delila, és mi az, amit Isten mondana neki. Mit jelent az, hogy ő Istennek volt szentelve, hogyha ezt az egész történet folyamatot így nem látta át? Senki sem tudja, hogy Sámsonnak mitől van ekkor ereje, és hogyan lehet megfosztani attól. Sem a filiszteusok, sem Delila. Sámson pedig azt nem tudja, hogy a barátnője, a kedvese pénzért hajlandó elárulni őt. Delila sejti valahogy, hogy Sámson ereje erejében van valami természet fölötti, és hogy ez valahogy a hajával kapcsolatos, de nem tárul fel, hogy mi ez. És Ámsonban azért eleinte ott van a názír fogadalomnak a szikrája, ugye a názír fogadalom, amit Sámson szülei tettek, hogy az Úrnak szentelik születésétől a haláláig, az annak a jele volt az, hogy nem vágja le a haját, nem éri borotva a fejét. És Sámson eleinte még hazudik is, hogy megmaradjon ez, és ne árulja el a titkát. Nagy kérdés az, hogy ez annak a szentségnek, amit Isten neki szánt, ez része-e. Ez azért is megdöbbentő ez a történet, mert az előző részben és a korábbi részekben ezeket már átélte Sámson. Eszébe kellett volna jutni, hogy amikor a másik lő zaklatta és kiszedte belőle a titkát, akkor ugyanez volt, és ellene használta fel ezeket a titkokat. A saját élettörténete, a saját tapasztalata az nem menti meg, és végül behagyja a derekát. A dráma csúcspontja, Delila levágatja Sámson haját, a 7 fonatot, Sámsonnak tudni kellett volna, hogy ott elveszti ezt az erőt, amit Istentől kapott, és erre a folyamatos unszolásra, így írja a Biblia nagyon őszintén, halálosan megunta Delilának a kéréseit, és feltárta a titkát. És nem azt jelentette, hogy nem azt jelenti, hogy a hajában volt az ereje, hanem az volt, hogy a haj levágása az Úr iránti engedetlenségnek volt a jele. Emiatt az engedetlenség miatt aztán Sámsont elhagyja az ereje. Most végül maga a bíró az, Izraelnek a bírája, aki nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr, pedig át kellett neki élnie. És harmadik üzenet ennek a történetnek, a személyes síkon túl is, hogy mégis Izrael bírájának és szabadítójának tartjuk Sámsont, és ebben a sorozatban is azért van bent. Hát mi Sámson erejének a titka? Mi Sámson titka? Mi Isten titka? Mit jelent Isten szabadítása, és mit jelent az, hogy ebben a nagyon gyötrő helyzetben is Sámson Isten választottja marad? És amikor föltárja a titkát, ami nem valami varázslat volt, ahogy a filiszteusok gondolták, hanem Isten lelkétől kapott természetfeletti képesség. Van olyan vélemény is, olyan teológus vélemény, hogy hát nem is volt ilyen nagyon erősnek látszó valaki, hanem mindig az Istentől kapott erő miatt lesz aztán ő maga is erős. Az összes történetben, amilyen erőfizoktató történet, mindig azt olvassuk, hogy megszállta Sámsont Isten lelke, és utána tudta ezeket véghez vinni. A képessége összefüggött azzal, hogy Sámson, mint názírt, különleges módon Istennek szentelték, és ezt a haja jelképezte, ahogy ezt tudjuk is. És az Úr lelkének távozása azt jelentette, hogy ő most megfosztatott ettől a ideiglenesen megfosztatott ettől a bírói megbízatástól, de Isten nem hagyta őt el. A filiszteusok aztán megfogták az erőtlen Sámsont, megvakították, elvitték Gázába, visszavitték a hőstettének a helyszínére, és úgy vélték, hogy jogos az a büntetés, malmot kell hajtania. Ez akkor női munka volt, egyébként ilyen kézimalom volt, és ez is egy megalázó volt, hogy neki ezt kellett tenni. John Milton a Küzdő Sámson című tragédiájában így fogalmaz, nagyon szűkszavúan egymás mellé teszi ezeket a kifejezéseket az író. Vakon Gázában, a malomban rabszolgák között. Az Isten bírája, aki sztár volt, erős volt, Isten megbízatását végezte, vakként, malomban, a börtönben rabszolgák között van. És a tragédia gyors iramban közeledik a végéhez, ismét egy nő okozza a végzetét, és Gázába visszakerült, de fogolyként. És hát a szerző azért megjegyzi, azt olvassuk a Szentírásban, ilyen kis mellék mondatként, hogy hogy azért Sámson haja nőni kezdett, valahol előfeltételezi, hogy itt még lesz egy valamilyen záró esemény. És aztán filiszteusok városfejedelmi összegyűlnek áldozatot bemutatni a istenüknek, Dágonnak, egy sémi gabona isten volt egyébként, egy termékenységi isten, és Sámsont odahívják a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, valamiféle erőmutatványt gondoltak még, hogy valamit csak tud tenni, gúnyból is, és az is megdöbbent, hogy kisfiú vezeti a nagy erős embert, és az úrhoz kiállt, Sámson erőt kér az utolsó őstettéhez, hogy bosszút állhasson a filiszteusokon. Két kérése van, egyrészt ez egy ilyen saját bosszú is, amit ő elvégez az őt bántók között, és azt is mondja, hogy hadd halljak meg én is velük együtt. Tehát amikor én gyermekkoromban azt mondtam, hogy hát Sámsonnak ezt túl kellett volna élni, akkor itt van a megoldás, hogy maga is kérte az ő halálát. És hát talán Isten meghallgatta ezt az imát, a templom összedőlt, és több ember temetett maga alá, mint amit életében megölt, így jegyzi meg a Szentírás. És talán kicsit ironikus így fogalmazni, hogy a vak Sámson erőt lepereg élete fímje, a diadalmas része is, és a hűtlensége is, és fellangzik közben a kiáltás a filiszteusok részéről, egy ilyen furcsa bizonyságtétel, kezünkbe adta Istenünk azt, aki az ellenségünk. És tulajdonképpen a filiszteusok öntudatlanul teszik meg ezt a bizonyságot, hogy igen, Istennek a terve fog megvalósulni a legvégén. A ház összeomlik, napnál is világosan látni kell, hogy a másik Isten, az igazi Isten mindent a fejed tetejére állít, és Izrael lesz, aki ugyanezt a mondatot elmondhatja. A mi kezünkbe adta a mi Istenünk azt, aki a mi ellenségünk. És így végződött Sámson 20 évig tartó bíráskodása Izraelben, így fogalmazza meg számunkra a Szentírás, így zárja le ezt a történetet, és bár különleges képességekkel rendelkezett, a Szentlélek hatalmas erővel ruházta fel, mégis több esetben engedett a kísértésnek, tapasztalnia kellett ennek a súlyos következményeit. Így változik meg a sláger szövege is, a végére nincs erőm, de van szívem. Elfogy az az erő, ami a külső erő, de a szív, az igazi bizalom Isten iránt az visszatér. Hát mi az, amit üzent ez a történet a korabeli olvasóknak, vagy a korabeli történést átélőknek? Nyilván önmagukat kellett látni a történetben. A kérdés az, hogy miben? Izraelnek a csábító szomszéd néphez fűződő kétértelmű kapcsolatai kerülnek kiábrázolásra egy férfinak, a közelben lakó csábító nőhöz való kétértelmű kapcsolata. Tehát Sámson, amikor vétkezik, akkor nagyjából ugyanazt cselekszi és éli át, mint amit Izrael átél, amikor a környékbeli népekben jobban bízik, mint Istenben. Ez sokszor visszatérő motívum az életükben. És valahol Sámson ezt mutatja meg ezekkel az idegen kapcsolatokkal és ezzel a nagy bukással. És a szabadító eljövetel előtt már jóval kihirdettetik, hiszen még születés előtt elmondja az ige, hogy igenis születésről fogva annak haláláig az Úré lesz. És ebben utal egy kicsit az evangélium történeteire is. Születése és halála ezért is utal, talán homályosan is, de az évszázadokkal később a másik születésre és halálra, amikor a szabadító a halálában elpusztítja népe ellenségeit. Ez az új szövetség. Teljesen más Jézusnak a története. De motivumaiban mégis előkép az, ami Sámsonnal történik, hiszen Jézust is árulással fogják el. Méghozzá pénzes árulással. Egy olyan valaki árulja el, aki Jézushoz közel állt, tanítványi körből volt, jó kapcsolatban voltak. És amikor Jézus meghal, azt hiszik mind a zsidók, mind a rómaiak, hogy azt az ellenséget, aki fenyegette az ő hatalmukat, azt legyőzték. De ő az ellenségeiért is meghalt, és pontosan azt a békességet szerezte meg, amit egymásnak is kívántunk itt az úrvacsora előtt. És halálában végzi el a legnagyobb szabadítást, addig is szabadító Jézus, gyógyító, tanító, de az a szabadítás, a megváltás, az semmihez nem hasonlító, mert az mindent elvégzett értünk. Ennyiben előkép ez a történet is. És hát mi a jelentősége számunkra, itt ennek a gyülekezetnek a számára? Hát tanulhatunk a bírótól, a legfőbb úrtól, hogy ahol Sámson, vagy ahol Izrael a legönfejűbb, ott ragyog fel legfényesebben a kegyelemnek a munkája. Sámson egyfajta figyelmeztetésként testesíti meg azt a rendkívüli képességi embert, aki nem fogja fel, hogy a lélek szentségre való elhívása még a lélek ajándékánál is fontosabb. Az Istennel való kapcsolatunk, a szent voltunk, az mindennél fontosabb. Sámson szabadítása elsősorban önmagának szól, és a mi szabadításunk mindenkire szól, ez az evangélium lényege. És Sámson bármilyen tragikus figura, az Úr lelke meghozza a szabadulást népe számára. Végül nem lehet olyan, mint amit ő is mond a Delilával való beszélgetésbe, hogyha elveszítem az erőm, a hajam, akkor olyan leszek, mint bármely más ember. Akit Isten megszólít és elhív magának, és az ember igent mond erre a megszólításra, azt nem lehet elveszíteni. Az már nem olyan, mint bármely más ember. Még ha ennek a képnek talán más üzenete is van, hogy olyan leszek, mint akinek nincs képessége. Akit Isten megszólít és követésére hív, és ő követi, az már nem olyan, mint bármely más ember, mert Istennek a kiválasztottja, a szentje. Egyszer a teológusokkal, két teológust megkértem egy bizonyságtételre, a kollégiumban, ahol voltak nem teológus hallgatók is, és mondtam, hogy beszéljenek a teológus létükről, hogy nekik mit jelent az, hogy Isten elhívta őket. És akkor hosszan beszéltek, és azt próbálták bizonygatni, hogy ők nem szentek. Tehát, hogy ők is hibáznak, ők is olyanok, mint a többiek, tehát ne kelljen valami különlegesen tekinteni, aki teológus, hogy az már itt nagyjából két lábbal a mennyben van. És aztán, amikor vége lett ennek a bizonyságtétel, akkor kihívtam őket a gangra, és akkor mondtam nekik, hogy hát rossz hír kell közölnöm nekik, mert ti szentek vagytok. Mert Isten elhívott, akit Isten elhívott és megváltott, és elfogadta valaki ezt a váltságot, az szent, isteni, egészen. Ahogyan Sámson az ő bukásaival is, de istené volt. És a filiszteusok nem tudtak semmit arról az Istenről, aki másként cselekszik, ahogy nem várják, úgy cselekszik, ahogy ez Éhud esetében volt, akinek ereje erőtlenségében lesz teljessé, ahogy Gedeonnál olvastuk, aki sohasem szegi meg a szavát, mint Jefte fogadalma, és Isten mondta ki Sámsonról, hogy názír lesz halála napjáig. És Isten ezt az ígéretet megőrizte, és Isten ígérete mindennél fontosabb. Nem csak Sámson életében, aki úgy tűnik, hogy ezt elbukta, mégsem bukta el, a mi életünkben is így van. Isten ígérete sokkal erősebb minden olyan erőtlenségnél, amiben éppen most benne lehetünk, vagy benne vagyunk. Akit Isten elhívott magának, ez a hívás egészen a halálunk és azon túl is szól. A legnagyobb bűnösnek adatik a legnagyobb kegyelem. Így fogalmaz az Új Szövetség, a hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Így legyünk együtt ma is ebben az úrvacsorában, ebben a közösségben, hogy az Úrnak vagyok szentelve, ezt nem ronthatjuk el, de hálásak lehetünk érte Istennek. Amen.
Gyertek, fennállva imádkozzunk. Drága Urunk, Jézus Krisztusunk, köszönjük mindazt, amit adtál nekünk, a kenyeret és a bort, a lelkedet, a testvéri közösséget, azt, hogy neveden szólíthatunk, mert te nevünkön szólítottál. Te vagy a fény, te vagy a barátunk, te vagy a tanácsosunk, az atyánk, a királyunk. Kívánhatunk-e ennél többet? Add hát meg, hogy megelégedhessünk veled, hogy ne akarjunk más vizet, más életet, más eledelt, csak téged. Vigyél minket haza biztonságban, és add, hogy otthon se feledjük, a te szent trónod előtt állunk mindig, hiszen tiéd az egész föld, és ami betölti. Ne engedj el minket, de ha el is mennénk, fogadj vissza minket atyád házába. Köteleiddel tarts bennünket, mert azok soha el nem szakadhatnak. És add meg, hogy egész életünkben csak azt zengjük. Szeretünk, Urunk, erősségünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.